Kedves hallgatóink! Sostársak gyógyító szeretet a gyászban címmel 21 és 22 óra között jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorunkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldotta szép jó estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket. Az est témája: itt felejtett az Úristen. Beszélgetés az idős emberek gyászáról. A stúdióban nincs vendégünk. Itt saját tapasztalatainkat, érzéseinket osztjuk meg Önökkel. Mária, kérlek, beszélj az idős gyászoló édesanyáddal történt eseményekről, dolgokról.
Édesanyámát 89. születésnapján nagy családi köszöngetés után beszélgettünk vele. Hogy érezte magát? Ő már az ágyban volt. És egyszer csak úgy megszólalt, hogy engem nem szeret a jó Isten. Jegyezte meg. Megütközve néztem rá, hisz szép nap volt. Ő is örült, különösen a dédunokáknak. És ez az életkor nem egészen mindennapi ajándék. Miért gondolod? Kérdeztem tőle. Azért, mert itt felejtett. Haza szeretnél már menni? Kérdeztem óvatosan, attól tartva, hogy elégedetlen volt valamiért. Igen, mondta, ha az ember már ennyit élt, akkor vágyik az örök hazába. Olyan békességgel, szinte vágyakozva mondta e szavakat. Erre nem volt kész válaszom, csak könnybe lábadó szemmel hallgatni tudtam, és gyengéden megfogtam a kezét. Odaadtam neki a mindig párnája alatt levő rózsafüzét, és azzal búcsúztam. Talán az Isten úgy gondolja, hogy rád, imádságodra még valakinek szüksége van. Lehet, volt a beletörődő válasza. Egyszer pedig találkoztam egy nagyon kedves, még ágyhoz kötve és szépen gondozott fehérhajú, nevető arcú, 97 éves idős hölgyel, aki két emberölt övel ezelőtt volt tanítónő. Miután a mindennapi dolgokról jól elbeszélgettünk, jelentőség teljesen megszólalt. Tudja, aranyoskám, bocsánat, hogy tegezem, hisz maga a gyerekem lehetne. Csak egy dologra nagyon vigyázzon. Mosolyjal az arcán szünetet tartott, és folytatta. Csak meg ne öregedjen. És azt hogyan kell csinálni? Kérdeztem őt vissza. Nem tudom. Nekem nem sikerült, mondta mosolyogva. Ma este az idős beteg emberekhez szeretnénk szólni. Nem elég az idős embernek az öregség terheit hordozni, az élete előre haladtával egyre többször kell végső búcsút venni a kortársaktól, vagy a nála is fiatalabbaktól. Ez két okból is nehéz. Valakim elment, akit szerettem, aki az életem része volt. Másrészt egyre gyakrabban kell szembesülni azzal, hogy én is meg fogok halni. Ezt mindenki tudja. De fiatalon tologatja az ember, hisz várhatóan még előtte az élet. 80 évesen már nem lehet bujócskát játszani. Dr. Péling János a Gyász című könyvében jól összefoglalja azt, hogyan élik meg az idős emberek a gyászt, az egyre szaporodó veszteségeket. Először is ők már sok veszteséget feldolgoztak, sokat megéltek, és ez attól függ, hogy milyen az ő kapcsolatrendszere, milyen az idős ember kapcsolatrendszere. Aztán szembetűnő a biológiai veszteség. A hallás csökken, látás romlik, az egészség többnyire meggyengült, járásmozgás nehézkes, lelassult. Sokszor bizony kiszolgáltatottság, különböző mértékű kiszolgáltatottságot is meg kell élni. Szociális téren jellemző, hogy a kapcsolatok beszűkülnek. A régi barátok, rokonok sorra az örök hazába költöznek. A nyugdíj többnyire az évek múlásával egyre inkább financiális veszteséggel jár. A férfiak számára különösen nehéz, hogy amíg a dolgozott, a társadalomban, családban elismert helye, szerepe, feladata volt. És most bizony nem biztos, hogy így van. Sőt, a régi vágyak, célok nem biztos, hogy teljesülhetnek már. Az idő múltával az öregedő ember kevésbé tud másokon segíteni, maga is segítségre szorul, amit bizony nehéz elfogadni. Édesapám 88 évesen temette el az utolsó testvérét. Nagyon szomorúan jött haza. Azt mondta, már senki nem él, akikkel együtt voltam gyerek, fiatal. Aztán emlékszem rá, hogy a gimnáziumi osztálytársakkal évente találkoztak, és egyszer csak nem volt, akivel találkozhat. Mindenkinek ott volt a temetésén. Most már én következem, mondta. De apu, hát itt vagyunk mi a gyerekeid. Erre ő csak legyintett. Ma már értem, de akkor rosszul esett ez a legyintés. Pedig tudom, mi gyerekek nem érthettük. Mi történt vele a drezdai szőnyegbombázás idején? Nem tudtuk, mi az, amikor egy hónapos fizetésén egy fej káposztát vehetett az anyukám. Voltak körülötte, ápolta még nála fiatalabb rokoni kapcsolatokat, ő mégis egyedül maradt sikereivel, botlásával. Viszont az Isten kapcsolata megerősödött. Bottal járt, de 90 éves a napontra buszra szállt, elment a reggeli misére, majd megvette a tejet. Gondolkodását bizony nem mindig értettük már. Élete csak veszteségek halmaza volt, de ebben a lényeget, az örök célt, az Istent megtalálta. Amikor a feleség, férj, házastársát veszti el, előtérbe kerül a magányosság. A kórházban, ahol lelki gondozóként dolgoztam, egy asszony mesélte. Ne tudja, nehéz ember volt a férjem. Nagyon szerette a tütükét. Nem volt rossz ember, de sokat veszekedtem vele az alkohol miatt. És most, hogy meghalt, mégis hiányzik. Üres a ház, még veszekedni sem lehet senkivel. Szinte kiabál vissza a magányom. Sok ilyen emberrel találkoztam. Gyakori, hogy a kórházi beszélgetésnél néhány perc után kiderül, hogy azóta jöttek elő a panaszok, amióta meghalt a társa, gyermeke. Gyökösi Endre fogalmazott így, ha sír a lélek, jábál a test is. Különös és nehéz helyzet, amikor szülő gyermekét veszti el, amikor idős anya gyermeke hal meg. Egyszerűen természetellenesnek érzi, és azt kérdezi sokszor-sokszor visszatérően, hogy miért nem én haltam meg. Nagyon megrendítő volt hallanom férjem súlyosan fogyatékos nagynényének a történetét.
1958-ban történt, amit most elmondok. Édesapámmal meglátogattuk a nagypapát, aki nagyon beteg volt. Egy-két napra terveztük a látogatást, de megérkezésünk délutánján nappapa halála közbe szólt. Akkor édesapám kihívott a falusi ház udvarára, és ennyit mondott. Tudod, fiam, most már én következem. Ott és akkor mindezt 15 évesen nem értettem, mit akar ezzel mondani. Ma már tudom, hogy életének egy nagy darabját veszítette el akkor. A másik, gyermekfejjel megélt, gyásszal kapcsolatos élményem is ott és akkor történt. Mariska, édesapám súlyosan fogyatékos húga, nagyszüleimmel élt, ők gondozták. Amikor rádöbbent, hogy a papa meghalt, odahívott az ágyához, és megkért, fordítsam be a fal felé. És közben, csak szinte magának mondva, tette fel a következő kérdést. A papa elment, meghalt, ki fog ezen után engem ellátni, gondozni? Aztán többet nem szólt, hiába próbáltam vigasztalni, többé senkivel sem állt szóba. Másnap reggel vettük észre, hogy ő is meghalt. Nem értettem, mi történt. Faggattam a falu orvosát, aki nem akart válaszolni. De amikor látta, hogy nem tágított, végre odafordult hozzám, és csak ennyit mondott. Fiam, most már te is láttad, ami történt a nagynénéddel. Hát erre mondja az orvostudomány, hogy ez a buskormosság, ami sírba tudja vinni az embert. Évekkel később értettem meg az okát. Ha valaki kilátástalannak érzi az életét, a gyász okozta vesztesége folytán, akkor ez a sok halálos is lehet. Mit felejtett az Úristen?
Hogyan segíthetünk a szomorú, gyászoló, idős testvéreinknek, szomszédainknak, nagyszüleinknek? Fontos, hogy legyenek olyan emberek, akikkel a gyászoló megoszthatja gondolatait, érzéseit. A közös gyászt átélő hozzátartozók mellett ilyen társ lehet, a hasonló vesztességet korábban átélt ismerős. De természetesen rendkívül jelentős támaszt nyújtanak, a vesztességben közvetlenül nem érintett barátok is. A megértő társakkal való beszélgetések talán a legnagyobb segítséget jelentik a gyászban. Kétségtelen azonban nem mindenki tud ilyenkor megfelelően segíteni. Ebben az időszakban leginkább azok az emberek tudnak támaszt nyújtani, akik figyelmes hallgatók, nem akarják mindenáron siettetni a gyász lezárását, és az ő elképzeléseik erőltetése helyett segítenek a gyászolónak abban, hogy megtalálja saját megoldásait. Ezt ajánlja az emberek ősi tapasztalata, a pszichológia tudománya. De van más is, amit keresztény életünk, hitünk gyógyírként adhat? Erről kérdezem Kovács Ferenc diákonust, aki már több mint egy évtizede látogatja az idős ágyhoz kötött testvéreket, betegeket, és a gondjaira bízott szociális otthon lakói. Először különös meghívásodról kérdezlek. Azért az szokatlan, hogy egy 45 éves mérnök minden héten több órán át látogatja az egyedül maradt lelki vigasztra szorulókat. Hogy kerültél kapcsolatba az idősekkel?
Évekkel ezelőtt történt. Egy bibliadráma foglalkozáson azt a feladatot kaptuk, hogy húzzon mindenki egyet a lefordítva fekvő képekből, nézze meg, aztán gondolkozzon el, mit üzen ez a kép neki. Én egy őszi lombjait hullató fa alatt egy padon üldögélő, magányos néni képét húzt. Forgattam, és nem tudtam vele mit kezdeni. Nem tudtam mit kezdeni ezzel a képpel, mert akkor még nem üzent semmit. Néhány évvel később történt, elhelyeztek a plébániánkról egy papot. Ő a távozásakor kezembe adott egy nevekkel, címekkel teleírt lapocskát, és azt kérte, hogy ezek után én járjak hozzájuk, áldoztatni és beszélgetni velük. Ő szinte csak úgy közbevetőlegesen megjegyezte. Tudod, ez a pasztoráció olyan, hogy amikor megismersz egy öreg embert, ő a szívébe fogad, és akkor egy üres hátizsákot ad is neked, amiben minden találkozásatok alkalmával valamit beletesz az életéből. És ezt a hátizsákot becsülettel csak az ő sírjára teheted le. Nem értettem, mit akar ezzel mondani. Nem értettem, s csak néztem a világba nagy kerek szemekkel.
A sokszori találkozás során egyre mélyebb kapcsolat alakul ki a betegi ember és közted. Azt mondtad, hogy ezt a kapcsolatot elkezdeni egyszerű részedről megszakítani nem szabad.
Talán azzal kezdeném, hogy amikor elkezdtem ezt a szolgálatot, néhány hét alatt két dolog világossá vált lettem. Az egyik, hogy ez csak úgy, hosszú távon nem lehet végezni. Ehhez bizony tanulni kell. A másik, amit akkor értettem meg, ott az idős és beteg gyászoló testvéreimnél, hogy mit jelent számomra az a kép, az őszi lombok alatt üldögél magányos öreg nénivel. Azt, ez az, amire hív a szívem legmélyén az Istenem. Tanulás és szolgálat közben értettem meg, mit akart mondani nekem akkor a plébániánkról távozó atya, amikor rám bízta az addig általa gondozott időseket. Most már tudom és teljes súlyával átérzem, mit jelent az, ha egy idős ember a bizalmába, a szívébe fogad, és miért nem hagyhatom őt el. Képletesen fogalmazva, ő rám bízta azt az üres hátizsákot, amelyet találkozásaink során lassan-lassan telerak az életének terheivel. Ezt pedig akármilyen nehéz, becsülettel kell hordozni, csak a sírjára tehetem le, addig hűségesnek kell lennem. Hát tudod, így kezdődött életem egy azóta is tartó új fejezete.
Emlékszem, egy magára maradt, megőzve gyűlt lakásához kötött idős nénire. Ha jól emlékszem, sok éven át jártál hozzá, és mindig élete kudarcairól beszélt. Nem látta élete értelmét. Gyerekei hitetlensége nagy fájdalmat okozott számára.
Emlékszem rá. Olga néni volt ő, aki korán elvesztett férjét élete végéig gyászolta. Minden találkozásunk alkalmával visszatérje a veszteségéből következő egyedül létének fő problémája, állandó önvád volt. Mit rontottam el, hogy a gyermekeim hitelenné válta? Hogy én már senkinek sem hiányzom, senkinek sem kellett, még az Isten is elhagyott, mert nem hallgatja meg az imáimat. Így aztán minden találkozásunk azzal kezdődött, hogy a szerető és irgalmas Istenhez fohászkodtunk, gyermekei megtérésért. És próbáltam a beszélgetéseinkkel a hiányzó, feltétlen ráfigyelés, szeretet hiányát enyhíteni. Biztattam a kitartó imára, s példaképül Szent Mónika életéről beszélgettünk. Aztán váratlanul egy nagypénteken azzal fogadott, könyvbelábadt szemekkel, és mégis széles mosolyjal az arcán, akadozó szavakkal, mert sodró gondolatai nem fértek ki a száján. Képzeld, az egyik unokám megkeresett. Jelentőség teljesen az ajkára tette a mutatóujját, ezzel jelezve, hogy nagy titkot oszt meg velem. Itt volt nálam, és azt mondta, hogy Nagyi, nem árulhatod el senkinek. De tudod, én megszerveztem. Ezt a húsvétot a te testvérednél fogjuk tölteni, aki egy vidéki városban plébános volt, és tudod, én ott meg fogok keresztelkedni. Aztán folytatta. Sor került mind a három unokára. Egymást váltották szinte. De mindegyik önállóan, egymásról mit sem tudva, titoktartást kért a nagymamától. Aztán néhány hét múltával nagymama kilépett az életemből, az egyik fia hazavitte az öregek otthonából. Nyár elején egyszer csak megcsörrent a telefon. És akkor nagyobbik fia hangját ismertem meg, aki az kérte tőlem, hogy most olvasták el Olga néninek a végrendeletét, s abban azt kéri, én temessem el. Meglepődtem és megdöbbentem. Aztán igent mondta. És ott a temetőben még egy csodálatos dolog várt. Fiai, megrendülve az édesanyjuk halálától, vagy meghallgatta az Isten a kérő imát, és megérintette az ő szívüket, ott a nyitott sírnál egymás szavába vágva ígérték meg, hogy ők is visszatérnek az Istenhez. És akkor egy döbbenetes gondolat fogalmazódott meg bennem, amit kimondani nem lehetett, de még ma is végig borzong a hátam, ha eszembe jut. Olga néni kétségbe vonta azt, hogy az Isten meghallgatja az imáját. Kétségbe esett volt akkor. Az Isten lám megtette. Két ember visszatérését kérte. és kapott 3 unokát, majd a házasságrendezések miatt még 2 menyet is. Ha ezt összeszámoljuk, 7 embert mentett meg az ő kitartó imájuk.
Az egyik híres írót egyszer felkérték, hogy legyen zsűrije egy olyan versenynek, amely a leggondoskodóbb gyermeki díj várományosát kereste. A győztes egy 4 éves kisfiú volt, akinek a szomszédjában élt egy nemrégiben megözvegyült idős férfi. Egyszer, amint a kisfiú meglátta a síró öregembert, besétált a kertbe, odabújt az idős ember ölébe, és csak ücsörgött szótlanul. Később, amikor az anyja megkérdezte a fiút, hogy mit tettél ott valójában, a gyermek ezt felelte: semmit, csak segítettem neki sírni. Feri, tapasztalatod szerint hogy segíthettünk gyászoló idős testvéreinknek, akár hívő, akár nem hívő?
Ennek az egyik kulcsa a meghallgatás. Olyan döbbenetes ráérezni arra, hogy ő a magányában, a leépülés bezárkózottságában nincs kivel megossza a gondolatait, hisz lassan elfogyott mindenki körülötte, akivel közös élménye, tehát nem tehetsz mást. Nem oktatod, nem adsz neki jó tanás, csak meghallgatod, meghallgatod és bólogatsz hozzá. Aztán egyszer csak kifogy a témákból, rád tekint, és ekkor a szeme azt mondja, hogy szeretne valamit tudni még arról a világból, amihez az ágyából, a lakásából már nem lát, nem hall szinte semmit. Ilyenkor picit mesélni kell arról, hogy mi történik odakint, és közben élénken figyelni, hogy mi érdekli, mi az, amit még fontosnak tart, mi az, ami még bejut az ő tudatába, amiről elgondolkozik. Aztán újra meg kell hallgatni, mert el fogja mondani a kérdéseit, el fogja mondani a meglátásait, és nem szabad közbeszólni, csak hallgatni, türelemmel hallgatni kell. Esetleg megérintheted, megsimogathatod a kezét, bátoríthatod őt, hogy mondja, ami a szívét terheli.
Egy másik világ, a szociális otthonok, az idős otthonok világa. Amikor az idős ember szociális otthonban él, előbb-utóbb lakótársakkal kapcsolatot alakít ki. Évek alatt egyre mélyülő kapcsolatot. Ezek a lakótársak egyik a másik után meghalnak. Olvastam egy tanulmányt, Bera Tamásné mentálhigiénis munkatárs tanulmányát, aki az idős korúak gyászreakcióit vizsgálta szociális otthonban. Azt tapasztalta, hogy a halálesetet követően a gyászreakció a nőknél fokozottabb, mint a férfiaknál. Nagyon gyakori, hogy egy haláleset után alvászavarral jelentkeznek az ápoló nővérnél, vagy fejfájással, vagy más egyéb testi tünetekkel. Többen, mint akik távolabb laktak az elhunytól. Peri, te többször mentél látogatni idősségek otthonába, s tudom, hogy olyankor is, amikor éppen haláleset történt. Én úgy gondolom, talán félelem is megbújik a szomorúságokban, talán én leszek a következő. Mi lesz velem? Mit mondhat ilyen a kora diákonus pap? A béke Isten békéjének követeleni számukra?
Egy nagyon érdekes kérdést, amit most felvetettél. Ez több szálon bonyolódik. Az idős ember, és szinte mindegy, hogy az öregek otthonában vagy otthon egyedül a lakásában él, bezárkózik. Úgy is mondhatnánk, ott, ahol többen vannak, társas magányában él. Egy-egy ilyen esemény kétféle hatást vált ki. Összeomlás, levertség, és azt, amit elmondtál, kimondhatatlan félelem, talán én leszek a következő? Mi lesz vele? Azt kérdezted, hogy mit mondhat ilyenkor a diakónus, a papa lelkét. Az Isten reményt ad. Reményt ad a vele kapcsolat elmélyülésében. Sokkal könnyebb azokon beszélgetéssel egy meghallgatásban segíteni, akiknek Istennel való kapcsolata élő. Éppen ezért az öregek otthonába mindig, ha egy ilyen hírrel valaki előjön, akkor, amikor közösségben éppen az Istennel való találkozásra készülünk, mindig találunk arra módot, hogy imádkozzunk, emlékezzünk arra, akit most éppen hazaszólított az Isten. És ebben az emlékezésben, ebben a gyászban előjönnek azok a régi, megakadt gyászok is, amit egyes, öreg, beteg, gondozott, esetleg nem tudott befejezni, mert nem érdekelte őt senki.
A gyász folyamata életünkben akkor zárul le, ha kialakul egy új élethivatás, életforma. Például házastársunk nélkül. Az idős, beteg embernek, mondjuk egy 95 éves ember pislákoló életének. Van valami szeretetterve számára az Istennek? Van még öröme, célja, értelme az ő életének?
Ezt a kérdést is, hogyha boncolgatjuk, akkor szembe találjuk magunkat azzal a gondolattal, amit ők maguk, az öregek is, a gyászolók is kimondanak. Nincs már értelme az életemnek. És akkor tulajdonképpen vigasz, előző és az akkori meggatásokból meríthető, mert mindig titkon valami olyan apróságot is elejt, ami egy be nem fejezett vágy, ami őt még talán tovább mozdítaná. És erre kell óvatosan, nagyon szeliden rákérdezni. Vissza lehet kérdezni. Tudod, hogy nem véletlenül hagyott meg téged az Isten? És ilyenkor kérdő tekintettel néz rád. És a pap, a diakónus mit mondhat ekkor? Talán éppen azért hagyott itt az Isten, mert te még tudsz imádkozni másokért. És ezen úgy egy pillanatra elgondolkozik, aztán rábólint, és szinte önkéntelenül ő maga kezdi el az imát.
Én úgy gondolom, az is lehet, hogy nekünk, akik segítünk nekik, kiszolgáltatottságában. Nekünk van szükségünk arra, hogy igazán szerethessünk. Egészen különös, hogy a szenvedőnek, gyászolónak, sírónak, betegnek adott segítségnél én magam, aki segítek, én magam növekedhetek a szeretetben. Erről is tudsz valami szép történetet?
Alig néhány hónapja történt. Megismerkedtem Gyurival, ővele, aki azután szinte fölborult élettel zuhant a semmibe, a magányosságba, miután meghalt az édesanyja. Édesapjával együtt éltek, mégsem tudtak egyről a kettőre haladni, egyre csak süllyedtek. Aztán édesapját egy karitatív szervezet elhelyezte egy öregek otthonába, de még fiatal, szinte alig 40 éves. Ő vele ilyenről gondolkodni sem lehetett. És ő tovább süllyedt magába zárkózottságába, abba, ahogy kilátástalanul pergett egyik nap a másik után az életébe. És akkor teljesen véletlenül akadtam rá, egy másik barátommal, és megpróbáltuk őt egy kicsit rendbe tenni, valami reményt ébreszteni a szívébe. Ő konokul ellenállt, már nem érdekelte semmi. És ott, amikor őt bevittük a kórházba, az orvos azt mondta, hogy semmi remény. És valóban igaza lett neki. És akkor egy előkerült rokon megkeresett, és azt kérte teljesen váratlanul, hogy miután az utolsó néhány hetében én segítettem, próbáltam továbbvinni az ő életét, temessem el. Oly nehéz volt igent mondani, de a kérő a szinte könnybelábadt tekintetre nem tudtam mást mondani, elvállalom. Aztán töprengtem sokat, álmatlan éjszakám is volt, hogy vajon mit tudok én mondani egy olyan emberről, aki elfogadta ugyan a szerető gondoskodást, de semmit nem tett ezért. És akkor, mikor ez a gondolat eszembe jutott, mint egy lámpás gyulladt ki az eszembe, hogy talán éppen erről van szó. Mert Gyuri olyan szeretetet kapott tőlünk, amiért nem várhattunk viszontlátást, és mégis megtettük. Úgy is mondhatom, talán ő volt az, aki megtanított mindkettőnket a feltétlen, odaadó krisztusi szeretetre. Agnes Begin, Figyelj és hallgass meg című versével szeretném mai esténket zárni. Ez a vers imádságként cseng az én szívembe. Figyelj és hallgass meg. Arra kérlek, hogy hallgass meg, és te úgy érzed, hogy valamit tenned kell, hogy a problémám megoldódjon, bocsáss meg. De én úgy érzem, hogy te süket vagy. Nem kértem más, csak hogy figyelj és hallgass meg. Nem kértem, hogy tanácsolj se, hogy tegyél. Nem kértem mást, csak hogy figyelj és hallgass meg. Nem vagyok tehetetlen, csak gyönge és elesett. Amikor teszel valamit helyettem, amit nekem kellene megtennem, csak megerősíted a gyöngeségemet és a félelmemet. De ha elfogadod, hogy úgy érzek, ahogy érzek, még ha az az érzés számodra érthetetlen is. Lehetővé teszed számomra, hogy megvizsgáljam, hogy értelmet adjak az értelmetlennek. S ha ez megtörtént, a válasz világossá válik. Tanácsra nincs szükség. Talán ezért a használ a sok embernek az imádság, mert Isten nem ad tanácsot, sem megoldást. Csak figyel és hallgat. A többit ránk bízza. Tehát te is, kérlek, figyelj rám és hallgass meg. És ha szólni akarsz, türelmemmel várj egy picit. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. Következő műsorunkig a mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a rádió többi műsorait is. Köszönjük, hogy hallgattak minket és imádkoztak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc,
Kovács Nétrel Mária.
Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.